Rádió Bombonier, a kabaré rádiója.
Kedves hallgatóink, most kapcsoljuk a Magyar Rádió 5-ös stúdióját.
Kabaré csütörtök. Kabaré szeparé. Fábri Sándor műsora.
Szeretettel köszöntöm a rádió meglepően komfortosra sikeredett 23-as stúdiójában egyrészt a meghívott vendégeket, akiket mindjárt be is mutatnék, illetve a 20-30 főnyi lelkes közönséget, valamiféle kis mini kamara talkshowról, egy kis mozarti kammeróperről lesz itt majdan szó. A műsorunk címe Nevető 56. Lehetséges, hogy ez olyak számára egy kicsi profánnak vagy szokatlannak hangzik. Őket majd a műsor során szeretnénk arról meggyőzni, hogy nagyon is lehetséges, hogy 56-ot ilyen szemszögből közelítsük meg. Akik erre a ma esti szellemidézésre vállalkoztak, ugrás a sötétbe, a következők: Margita Jági színművésznő, Karácson Gábor festőíró, gondolkodó, regényíró, Dunakörös és kisidős, Obersovszki Gyula újságíró, 56-os nagyidős, és Makkároly filmrendező, valamint Nagy Mihály agrármérnök, szintén kisidős.
Igen. A határeset, mert 6 év.
6 év az határeset?
Az határeset, mert beleestem az amnestiába, tehát egy kis idős voltam, de szóval röstelkedtem csak a kis ítélet miatt.
Van itt a 56-osok között is van egy ilyen Mayflower-szindróma?
Igen, van a egy bizonyos... 8-as az egy igen tiszteletre méltó.
Ez volt a kümbri idő felső határa körülbelül.
Értem, hát mielőtt tovább mennők, hallgassunk egy kicsit bele abból, amit Mécs Imre mondott nekünk ma délután, aki most nem tud közöttünk lenni. Én azt kérdeztem tőle, amire a műsor elején is utaltam, hogy egyáltalában nem tiszteletlenség-e 56-ról ebből a szemszögből beszélni.
56 alapvetően vidám volt, később vált borussá és keserűvé. Október 23-át én örömünnepnek tartom, amikor egymásra találtunk, amikor boldogok voltunk. November 4-e az igazi gyászünnep, és a leggyászosabb pedig június 16-a, amely szimbolikusan is ugye valamennyi kivégzett társunkra emlékeztet. De hadd mondjam el azt, hogy fiatalok voltunk, hallatlanul fiatalok, sokan voltunk, és igazunk volt. Ez mind arra sarkalt minket, hogy jókedvűek legyünk. És jókedvűek maradtunk a börtönben is. Ez furcsa dolog, hogy a legmélyebb infernóban, a kisfogházban, ahol még a síralomház volt, és ahol halálra ítéltként voltunk, ott is valami nagy vidámságban éltünk. És ezen sokat töprengtem most, hogy kicsit megkorosodtam, hogy lehet ez. De hát eszembe jutott, hogy a nagyapáink Doberdónál hasonló helyzetben voltak, hiszen ott pusztította a halál, minden 5., 6. vagy 3. ember meghalt, és ezek a fiatal emberek ott játszottak, segrepacsisztak a lövészárkokban, és egyszerűen így védekeztek a szörnyűségekkel szemben. Életem egyik legkiegyensúlyozottabb időszaka volt az a közel 1 év, amit halálítélként töltöttem el, és rengeteget viccelődtünk, rengeteg mókát csináltunk, hadd meséljem el az egyiket, amit Angyal Pistával követtünk el. Kis keskeny zárkákban voltunk, ami két méter széles volt, és mi elég magasak vagyunk, és keresztbe föl tudtunk kézzel, lábbal kifeszítve a plafonig nyújtózkodni. Oly módon, hogy a smasszer, aki benézett a cirkli, nem látott bennünket. És az egyik részeges őr, amikor este volt szolgálatban, megcsináltuk ezt a tréfát, bekukucskát, és nem látott minket. Kétségbe esett, és azon nyomba hívta az őrséget, hiszen éjszaka a kulcsok azok a ügyeleten voltak, és hallottuk a trappolást, hallottuk, ahogy berontottak a gumibotos smasszerek a készültségből, kinyitották a zárkajtót, és mi ott ültünk a pricsen, és Szokrátészről beszélgettünk. Ránéz az őrsparancsnok a részeges törzsőmesterre, te barom az, hogy ezek itt vannak, hogy megszöktek. Utána elvonultak, megint jött az őr, mi előtte fölmásztunk, benézett, és akkor belerugott egyet az árkába, és ment tovább.
A felvétel alatt a nagyszámú legkisebb mécs egyikét hallhattuk, nem a börtönőr szelleme kísértett, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a fiatal generáció képviseletében a nézőközönség soraiban ül Mécs Mónika, egy kevésbé fiatal, de még mindig nagyon fiatal Mécs, aki állítólag az édesapjától hallott történetek hatására börtönbe vágyott gyerekkorában.
Na hát azért ez nem volt teljesen így, tehát börtönbe azért nem vágytam. Az viszont igaz, hogy gyerekkorunkban nagyon sok börtönbéli történetet mesélt nekünk a papánk, és hát bizony jókat nevettünk a vacsorák alatt, amikor ezeket előadta. Tehát igazából bennünk fel sem merült az gyerekekben, hogy börtönben ülni olyan rossz dolog lehetett. Tulajdonképpen én ebből indultam ki, hogy börtönben ülni végül is egy jó pofa dolog. Igazából minden tisztességes ember bizonyos időt eltölt börtönben. Nekem eszembe sem jutott, hogy esetleg börtönben köztörvényes bűnözők is lehetnek. Úgyhogy amikor egészen fiatal voltam, úgy 6-7 éves korom tájékán, három alapvető kérdést tettem fel a felnőtteknek, hogy teszteljem őket. Az első kérdés az volt, hogy van-e az illetőnek gyereke? Hát erre válaszolt, hogy vagy van, vagy nincs. A következő kérdésem az volt, hogy hisz-e Istenben? Hát ezek a kérdések nagyon fontosak voltak számomra akkoriban. Na most az, hogy az embernek van gyereke, meg hisz Istenben, az egy magától értetődő dolog, az egy természetes dolog. De, ja igen, és a harmadik kérdés pedig az volt, hogy ült-e börtönben. De most tulajdonképpen azt tekintettem embernek, és igazán tisztességes embernek, aki ült börtönben. Úgyhogy így kategorizáltam az embereket. Na most egyszer előfordult az a dolog is, hogy véletlenül egy BMS elhárító tisztől kérdeztem meg ezt a három kérdést.
Hogy kerültél vele kapcsolatba? Ezt nem is értjük. Nem tudom, vajon?
Gondolom, a gyerekeivel játszottam, és akkor odajött a bácsi, én felnéztem rá, és tudom, eszembe jutott, hogy mert tőle meg kell kérdeznem, hogy van-e gyerek. Ez a van gyerek, azt tudtam, hogy hisz-e Istenbe, és hogy volt-e börtönben.
Hát nyilván volt látogatóként talán, vagy ő is volt.
Ez nem derült ki, mert elhúztunk apámmal nagyon gyorsan a helyszínről.
Mónika, köszönjük szépen ezt a kis sztorit. És most, hogy a legendás 50-es esztendőket egy kicsikét megidézzük, mielőtt belendülnénk, egy kis zenét kérnék szépen.
Söpri a Pápai utcán, mert jönnek a kommunisták. Egész Magyarország azt kiáltja, éljen a Rákosi pártja! Éljen a Rákosi pártja! Kommunisták vál
elszálltok. Így az ország épülni fog, lesz majd benne olcsó ennivaló, ennivaló, s kipusztul a reakció. Lesz majd benne olcsó ennivaló, ennivaló, s kipusztul a reakció.
A Mónika mellett ülő Galkó Balást kérdezem, akinek Sztálin barokk című maga gyűjtötte és részben maga előadta kazettájáról hallottuk ezt a számot, hogy egy-két mondattal ágyazza meg nekünk ezt a dolgot, mit hallottunk.
Ez egy 1948-as választási dalos könyvből egy dal. A Petőfi Irodalmi Múzeumban találtam ezt a kis füzetecskét. Tele van csomó ilyen infernálisan hülye dallal.
Talán tegyünk egy kört, és egy-egy mondatot mindenki mondjon arról, hogy abban az időben körülbelül mennyi idős volt, ez Margita Jágira nem vonatkozik, és hogy mivel foglalkozott. Ági.
Kezdjem én. 19 éves voltam, a színművészeti főiskola harmadik évfolyamára jártam. Október 23-án természetesen a tüntetés után a Katona József Színházban harmadik alkalommal adtuk elő Németh László Galileiét, ahová a lövöldözés behallatszott. Szóval egy egész érdekes előadás volt.
És lement végig?
Le, végig, igen. Hát elé jött tompán, csak hát a hírek állandóan jöttek, és ugye mi még az eufóriába mentünk be játszani a délutáni tüntetés után, a teljes eufóriába, és ott elég érdekesen alakult az az előadás, mert ugye életem egyik első főszerepe volt, és én boldog voltam, nekem nagyon arra akartam koncentrálni, de hát az eléggé megzavarja az embert az, hogyha nem is olyan messze lőnek.
Hát igaz, hogy premierbe bejön a forradalom, az nagy már
premier, vagy hát harmadik mondtad, előadás
hogy, volt. Oké, bocsánat, de hát minden esetre egy fontos főszerep. Karácsony Gábor.
Hát én joghallgató voltam, és 21 éves. Voltam. Igen, nem szívesen, és az Isten arra kérte, hogy ne kelljen majd jogásznak lennem, amit egész könnyen teljesített, mert akkor bezártak és kizártak az egyetemről, úgyhogy nem lett folytatás ennek a joghallgatóságnak.
Gyula, Obesovszki Gyula.
Hát én akkor is újságíró voltam, bár másnak indultam.
Egy picit, hogyha előre tudnál hajolni, akkor...
A Makkarcsi barát.
Köszönöm szépen.
Tudna beszélni, csak nem alatta maradtam a vonalnak. Ez a maiak számára már nem igen érthető, nem voltam kellően vonalas.
Igen, hát ez előfordultam van az időben.
Igen, ezt külön kellene kitárgyalni, mert mondom, ez a maiak számára meglehetősen érthetetlen. Én akkor már számizett vadja voltam a honnak. Ugye Debrecenben kikiáltottak a revizionizmus kelet-magyarországi vezérének, na most ha humor, ha nem humor, hadd tegyem hozzá, hogy azt se tudtam, mi az a revizionizmus.
Hát azért valami
sejtettek. Akkor még egy tisztes művészember voltam, én azt tudtam, hogy mi a... Fogalmam se volt róla.
Makkároly.
Hadd fejezze be a Gyula.
És így raktak, hogy ilyen zsargonnyelven mondjam, lapátra, azért a revizionizmusomért, amiről nem tudtam. Én egyszerűen tisztességes akartam lenni. A néphez hű, ahogy ezt akkor mondták, én ma is mondom külön.
Tűzön, vizen, át.
Igen.
Délután 3-kor belebonyolódtam a Mese a 12 találaton című dolgozatomnak a nem tudom, a hetedik felvonásának a keverésébe, és bár maceráltak a kollégáim, hogy tüntetés van a BEM szobornál, mondtam, én addig innen megyek innen, amíg ezen a vaszakon túl nem esek.
Korábbi előadás verzióidból az is kitűnt, hogy nem nagyon hitted, hogy ez igaz. Amikor, nem, hogy azt mondták, hogy 100 000 ember van az utcában, menjenek.
Nem hittem. Egész addig, amíg Badal János, később Jean Badal, nagyon ismert francia operatőr, volt iskolatársam, be nem jött a vetítőbe, lehetett 6 óra, fél hét, hogy gyere már ki, ne ülj itt, mert itt őrületes dolgok történnek, éppen a Sztálin szobrot fogják mindjárt ledönteni. Na most akkor valóban azt gondoltam, hogy a dolog most már komolyra fordul, vagy hülyeskednek. Kimentünk a Sztálin szoborhoz, kérlek szépen, ahol eszméletlen mennyiségű ember örömmámorba ölelgette, csókolgatta egymást, hihetetlen hangulat volt, és a Stalin szobrot megkísérelték ledönteni oly módon, hogy két teherautó át volt vetve a Stalin szobor nyakán egy ilyen acél drót, és két teherautó próbálta ezt a szobrot ledönteni, ami egy istennek nem akart ledönni. Mint később kiderült, ebbe a két csizmába valami hihetetlen mennyiségű vasbetonnal volt ez oda berakva. Végül is szereztek két ilyen elektromos vágó kutya szerkezetet, amivel átvágták a csizmákat, és lehetett látni, hogy ez az acél sodrony így mozog ezen a nyak, Stalin nyakán is szikrákat vet, miközben egyre jobban dől, és a szemünk láttára ott ledőlt. Na most ennyi boldog embert én, mióta élek, kevésszer láttam. Ott emberek csókolóztak, sírtak az örömtől, a zászlókból kezdték kivágni a régi címert, a szembelő házakról várni rá a csillagokat, és hát elkezdődött egy olyan ünnepély, aminek egy néhány stációját ott még csináltam végig. Majd visszatérhetünk rá.
Nem tudom, hogy te láthattad-e, vagy tudsz erről valamit. Pécsi Sándor, a lelkes műgyűjtő, mikor megtudta, hogy az imént jelzett események történnek, azonnal taxiba, vagy talán saját kocsia is volt pattant, és ugye hozzá került Stalinnak a jobb keze. De találkoztál vele ott a téren? Vagy
én nekem még gondolat kérdezében jössz is visszarjóban is jobb kezét megszorítani, igaz, hogy bronzból, mert ezt a Sanyi valóban megszerezte. Ez a szobor tudnélik később, hogy én nem tudom, a Nemzeti Színház elé került, és arra járva, mert mi híradót csináltunk, láttam, hogy a pesti nép hihetetlen szorgalommal, kalapácsokkal ezt veri darabokra széjjel, de hozzá kell tennem, hogy én csodálom, hogy sikerült ezt szétszedni darabokra. Később a Sanyi egyszer aztán, már ugye ez olyan 59-60-ban lehetett, azt mondta, hogy gyertek, van nagy műgyűjtő, vagy minden, mutatok valamit. És akkor elővarázsolta, kérlek szépen, Stalin jobb kezét.
Hát akkor ez egy kicsit ellentmond annak, amit én hallottam, ez lehetséges, tehát valószínűleg ez ilyen titkos szeánsz keretében történhetett Stalin jobb kezének az elővarázsolása, mert a legenda szerint, mikor meghalt, akkor Dorogi Dévfehér Zsuzsa leltározta a műgyűjteményt, és hát egy ilyen Stevenson kincses szigetre emlékeztető, bonyolult levelet hagyott hátra, hogyha a hold rásüt a nagy fára, és megy két lépést a Galagonyától délbe, hogyha nem tudom, és este, és mi egymás, és hát azt hitték, hogy hát itt a cárok kincse fog előkerülni, mert hát egyébként valóban egy szép műgyűjteménye volt, és hát itt volt ez a bizonyos Stalin jobbkéz. Egyébként mielőtt Nagy Mihálynak adnám át a szót, muszáj vagyok elmesélni azt, amit én hallottam, és ide kapcsolódik. Az a bizonyos anekdóta, amikor sorba álltak, ugye mindenki egy hidegvágóval, hogy egy-egy darabot vigyen a szeretett mesterből, ugye kak szuvenír, akkor valaki egy nagyobb sajtot hasított magának, és hát ez sértette a sorban állók demokratikus érzetét, mire az illető a következőképp vágta ki magát, ugye, hogy brigádnak lesz. Nagy Mihály néhány Stalin viccet, vagy a szoborral kapcsolatos viccet mondott el nekem a telefonba Ord Övr gyanánt. Ezeket most talán mondjuk el. Ezek nem olyan jó viccek, de így folklór jelleggel.
Igen, hát abban az időben ott született a helyszínen épp a jobb kéz, ami hát irányt mutatott nekünk, így előre tartotta a három ujját, és kérdezték, hogy mit mutat a kezével, hogy három éven van. Ugyanis 53-ban állították fel a szobrot, 56-ban döntötték le. Ő ezt megmutatta, hogy három év. A másik kérdés, miért van kis kabátba? Válasz, úgy se éri meg a telet. Úgyhogy a Stalin Jóskát nagyon tetszett, ahogy itt hallottuk az előbb, miután elvágták ott a csizma hajlatba, később aztán csizmatérnek nevezte a folklór egykori felszabadulás, vagy nem tudom milyen tér, ilyen felvonulási tér, vagy Dózsa György út maradt, fönnmaradt a két csizma, és nagyon-nagyon szép volt, hogy a Stalin, amikor a több egyszeri próbálkozásra így beremegett, szép lassan meghajolt a nép előtt, mint ahogy, és így, hát nem derékba, hanem térdbe hajlott meg, majd fejre esett és leesett. Én ott álltam a kordonba, rárohantunk, hanyat fekve, és olyan magas volt, hogy hát egy embernek föl kellett mászni rá. Akkor hoztam ki a tisztítóból a frissen tisztított ballonomat, fölmásztam rá. Aki közelébe került, az mind leköpte, úgyhogy leszállni az már nagyon nehéz volt, mert igen síkos pályán kellett lejönni. Hát ez a közvetlen élményem.
Te is ott voltál a téren.
Ott voltam a téren.
Mielőtt Karácsony Gábornak adnám át a szót, csak egy mondat, hogy sajnálom, hogy nem televízióban vagyunk, mert miközben a szobor ledöntést most már ki tudja, hanyatszor mondod el, az arcokon még mindig egy gyerekes eufóriát látok, ahogy ezt újra élitek, ezt a valóban fantasztikus pillanatot. Karácsony Gábor.
Igen, én is ott voltam.
És minő véletlen.
Igen, és azt nem szokták elmesélni, de én nagyon jól emlékszem, és én mindig elmesélem, hogy azt kiabáltuk, hogy tartsd magad, Jóska. És ez nagyon érdekes volt, mert ugye ebben volt valamilyen álomszerű, mint az egészben, és szerintem azért is jó cím ez a Nevető 56, mert a lényegében volt valami nevetés, mint ahogy a vicc is tulajdonképpen meg nem magyarázható, hanem egy ilyen a tudatatinak, ugye, mint tudjuk, vagy a transzcendensnek valami hirtelen bebicsaklása, majd eltűnése, és nem lehet utána tudni, hogy mi történt. Itt az egész eseményben volt valami ilyesmi, és ez nagyon jellemző volt, ez a tartsd magad, Jóska, mert ez ugye, egy ilyen páratlan lojalitás, hogy egyedül van velünk szemben, ugyanis erősebb, és tudjuk is, hogy viszonylag baromi erős, mert hiszen majd vissza is üt, de most egyedül van, és akkor mi biztatjuk őt, kvázi, hogy ne olyan olcsón adja.
Igen, ez hasonló, ha szabad egy mondatot közbevetnem, nem tudom, tudjátok, hogy a légcsapon van egy luk. Hogy a légynek legyen valami sansza, ugye, egy esély. Tehát ez a vadászat törvényei ezt követeli. Ági, te mikor találkoztál a mesterrel? Mármint Stalin Generalissimus bronzvá. Láttad, jártál-e hát ilyen, arra?
Hát elsősorban a darabokat, ugye, hát azt mindenki, mint erekét hordozta magával, még azokon a napokon, amikor lehetett. Szóval,
no, neked is volt ilyen?
Nem. Nekem nem volt.
Oberszoszki Gyula, mere
hát
jártál azon
a... van, ha már...
A magad Sztalinja.
Sztalinról van szó, a magam Sztalin emléke, a ledöntött Sztalin emléke, és az is lényegileg Pécsi Sanyikához csatlakozik. Ugye azt mondta, hogy nem mondok neked, Gyula, bökverset. Miért nem mondasz nekem bökverset? Mert még nem láttad a Sztálin öklömet.
A forradalom kitörésének mozgatórugói. Hát tudva lévő, hogy az Ilkovics büfét a nyugatival szemben azt bezárták 56 nyarán, és miután november 4-e után szétlőtték a várost, hát meg kellett nyitni azt a kevés épületet, ami még éppen volt, hát így volt az Ilkovics is, megnyitották, és találkoztam egy honpolgárral, aki a következő kép filozofált, már egy kis nyomás volt benne, azt mondja, hogy bezárták az Ilkovicsot, kitört a forradalom, ki kellett nyitni. Kevesen tudják, hogy a forradalom kitörésének volt talán ilyen oka is, hogy
igen, ez eltér attól, amit mi az iskolában igen tanultunk, ugye, hogy imperialista ügynökök, CIA, Dözien, Duxieme Bureau, ugye, mert ezt úgy olvastunk gyerekkorunkban, mert nem tudtunk francia, a Duxieme Bureau különböző grófokkal és egyéb imperialista disznókkal szövetkezett bandái rátörtek az országra.
Egyébként még a Sztálin elvtárshoz térjünk vissza, mert egy nagyon édes eset volt. A Váci 50-es zárkába ültünk, országunk nagyjai ott ültek velünk a Bibó Pista bácsitól kezdve, a Haraszti Sanyi bácsi, a Donát Feri bácsi, Józsa Peti, Kardos Laci, Gönc Árpi, és a többi. Úgyhogy igen, előkelő társaságba töltöttem az utolsó évemet.
Akkor még nem volt köztársasági elnök.
Még nem volt köztársasági elnök, és nem is készült. Na és egyszer a zsákokat kutattuk, a hálózsákokat, a szalmazsákokat, és az egyik srác talált benne egy Sztálin képet. Erre gyorsan hirtelen, hogy most mit csináljunk ezzel a Sztálin képpel, két részre szakadt a társaság. Egyik azt mondta, hogy használjuk el egyszeri alkalomra, nemes célra, mert mindenki elmegy a WC-re, de azt mondta, hogy ez nem jó, mert nem egyforma az élvezet, mert akinek a szája jut, az nagyobbat élvez, mint aki nem tesz azt a haja. Ezért azt mondtuk, hogy nem bántjuk, hanem megtartjuk Sztálin elvtársat zárkatásként és Übű apó néven lesz zárkatásunk, és egy Henri Michaud verset szavaltunk, megrendeztük az úrfelmutatást, előállt egy srác, föltartotta a Sztálin képet, és mondta vers szerint a következőket, hogy ha-hó, szarvat a ligba, erre a kórus, éljen Übű apó. Hát ezen nagyokat röhögtünk, bolondoztunk, és
időtök volt.
Ezt csináltuk, igen, igen, sokáig. Egyszer hipis volt. Aki nem tudja, a hipis az motozás, amikor szétkutatják a zárkát, kitereltek minket, kint nálunk a folyosón, ott ráléptek ilyenkor mindig hipis alkalmával a fogkrémre, meg a WC-papír, szóval kiszúrás jellege is volt a hipisnek. Lényeg az, visszajövünk, illetve kijönnek a smasszerok, egyik kezébe látjuk a Sztálin képet, elvitték. Odaadják a fazekas főhadnagynak, ő volt a körletparancsnok, csodálkozva nézett ránk, hogy mi és a Sztálin kép, nem értette. Visszamegyünk, rendet csinálunk, benyúl a srác a szalmazsákba. Srácok, van másik! Megörültünk megint. Ha-hó, szarvat a ligba, éljen Übű apó.
Ez úgy a forradalom középregiszterében történhetett, középidőszakában nálam éppen tele volt a szobám angol, német, francia és nagyobb részt lengyel tudósítókkal. Megjelenik ott egy puskás ember és közli, hogy a parancsnokságnak az a kérése, hogy menjek le a halba, ez a New York palota, a sajtópalota. És ott a nyomda csarnokaiba alul rémfákon libák, kacsák, féldisznók, marhák, bab, kenyér, liszt tömegével, elképesztő tömegével. Mondom, hogy került ez ide? Hát jöttek a kocsik, teherkocsik, meg és ide hozták. Hát miért fogadtátok el? Nem akartuk, de nem akarták visszavinni. És kinek hozták? Az igazságnak hozták. Ez a forradalomnak, az a humorra, tudod, ami tartalmi humor.
Igen, itt a libákat említetted, amivel kapcsolatban ugye hát egy legendás filmgyári figurát meg kell idéznünk, Albert urat. Volt egy ilyen filmszállító motorja, amin 56-ban éppen ugye, mert nem csak ígével él az ember, hanem enni is kell valamit, éppen libákat szállított. Két oldalról lövöldöztek egymásra a felek, ugye, hogy egy kis understatement-tel fogalmazzak. Albert úr feltartotta a kezét, jelezte, hogy ő a libás motorral át kíván haladni, majd miután ez megtörtént, visszaszólt, hogy tessék folytatni.
Említetted, hogy a felek, hogy lövöldöztek, eszembe jutott egy egykori vicc, hogy a gyerekeknek kellett akkor már ellenforradalomról írni, hogy hát mi volt az ellenforradalomban, hogy történt, és Móriczka a következőket írta, hogy a ferencvárosi vásott kölykök benzines palackokat dobáltak a békésen lövöldöző szovjet tankokra.
Igen, szóval igen, igen.
A lövöldöző felekről jutott eszembe.
Ennek volt egy finom ellentéte. Két 9 éves gyerek bekopog egy házba, egy nagyon finom ősznéni jön ki, a két gyerek húzza maga után a dióverő manikert, és azt mondja, néni kérem, ha szépen letöröljük a lábunkat, és nem beszélünk csúnyán, lőhetünk az ablakból?
A Privát Horváth és Wolfram Barát című filmben, amelyet Gödrös Frigyes és dr. Horváth Putyi készített, az 56-os időben játszódó jelenetben a fiúk ugye a családban ki akarnak menni körülnézni, illetve tüntetni, mire a papa azt mondja, hogy de ebédre otthon legyetek. Tehát valami hihetetlen még a polgári kereteknek ez a megléte, ugye? Nálad volt fegyver, ezt
tudod? Hát voltál, nemzetőr voltam, de én nem voltam egy lövöldözős, a hát barátom, igen, akivel együtt ültünk. Tőle is elvettek, aztán tőle egy Bartóképet vettek, amit beküldött a felesége. De ez már egy börtöntörténet, sajnos megint. Ott hát történtek a mulatságosabb dolgok.
Áttérhetünk a börtön mulatságokra.
Azt ugyanilyen hipisnél találták meg, és ott mesztelen álltunk kint a folyosón. és szóltak neki, hogy forintos jöjjön be, és én utána lestem, és a Bartókot felemeltek, és kérdezték, hogy ez a maga faterja? És ő azt mondta, hogy igen, és így meg is tartottak, mert nagy Bartók tisztelők voltak.
Igen, hát...
Ő annyira, hogy ő a Corvin közben volt ott, ugye súlyosan meg is sebesült, és első éjszaka is egy zeneakadémistával Bartókról beszélgettek. Úgyhogy ez így véghúzódott az egészen, ez a Bartók Béla.
A Schmasserek ismeretesen nem a Harvard Egyetemen végezték tanulmányaikat, úgyhogy Mécs Imre folklór gyűjtéséből a következő sztorit.
Ez a tulók egy jó szándékú, de nagyon buta ember volt. Ez volt a Schmasserek legjobb kategóriája. A legrosszabb volt a rosszindulatú és ravasz Schmasser. A tulók jóindulatú volt és hallatlanul buta. És jött oda egy fiatalabb Schmasser, aki hát elkezdte ottan a vigyázást, és a Schmassereknek nem volt szabad belépni a rajztermekbe, ahol dolgoztak a rabtervezők, a mérnökök, technikusok, rajzolók, azért, mert ottan államtitkok voltak, tehát a rabuk megbízhatók voltak, de a Schmasserek nem, mert azok minden nap hazamentek, vagy minden második nap hazamentek az életfogytiglannal, vagy 10-15 éves ítélettel, ő rab, az megbízható volt. És benéz az kis cirklina fiatal Schmasser, és látja, hogy Kozma professzor ottan ceruzát rág, ül, és nem csinál semmit, és mellette a rajzoló pedig normálba rajzol hallatlan sebességgel. És ő többször oda ment, megfigyelte, és végül megkérdezte a, mert fizetést is kaptak a rabok a Kozmától, hogy mennyi fizetést kap. Hát én 1000 forintot kapok. Rajzolótól kérdezi, mennyit kapok? 300 forintot. És oda megy a tulokhoz, azt mondja, tehát ez egy disznóság. Van ott egy kopasz pasas, aki nem csinál semmit, az 1000 forintot kap. A szorgalmas rajzoló meg 300 forintot. Hagyjad, mondja a tulok, hagyjad, ne szólj te ebbe bele. Tudod, mit csinál az a kis kopasz? Egész nap ül és gondolkodik. Hogy a múltkor egy percet gondolkodtam, és 3 napig fájt a fejem.
Nagy Mihály állítólag a cella bohóca.
Igen.
Megtisztelő titulósra tett szert.
Hát könnyedén vettem a dolgot, 20 éves voltam, és hát nem volt család, hát, illetve szüleim éltek, de feleség és gyerek nem volt, aki mondjuk miatt bánkódnom kellett volna. És természetemnél fogva egyébként is könnyedén vettem, hogy az Imre említette a Schmassert, hát nekem is van egy-két édes Schmasser történetem. Benyit a Schmasser az árkába, ez megtörtént dolog, szóval nem vicc. Azt kérde, hogy mit csinálnak maguk itt? Mondja az egyik rab, hogy morfondírozunk. Na, adják ide a morfondírt.
Halálos ítéletünk után, miután megmozdult a világ, valahogy leszették rólunk a jogerős, tehát teljes, ugye, tudják az urak felső szinten való halálra ítéltségünket. És először raktak vissza a normális sétára. Egy hajnali séta volt, trappolás, megszólal a mögöttem lévő labba, azt mondja, az Obersovszkit felhúzták, add tovább. Ahogy a Schmasser elmozdult, ugye, ahogy egy kis lélegzet, mondom, nem adom. Háttam a meghökkent pofát, háttam mögött, milyen pofátlan raptárs ez, raptársiság ez. Azt mondja, miért? Mondom, mert én vagyok az Obersovszki.
Igen, hát ez azt hiszem már szinte rejtői vészségeket ér elője, hogy
és ez egy az egyben így történt meg, tudod, ahogy elmesél.
Az elveszett cirkálóban úgy van, hogy tudod, mit előbb megölöm, aztán beszélj vele.
Sétán én is hallottam egy-két ilyen jó hírt. Súgja nekem valaki egyszer, még a Markóba sétán, hogy kérdem, hogy mi újság, azt mondja, Kádárt és Ruscsovot letartóztatták. Mondom, kérdem tőle, ki? Azt mondja, az ENSZ. Hát vártam, hogy én majd tovább mondom. Ilyen hülyeségekkel letettük egymást, és próbáltuk elviselhetővé tenni. Mindig valami közeli dolgot próbáltunk kitalálni,
és a szabadulás. Hasonló elként működött egy ugyan későbbi időből származó vicc, ugye, hogy Brezsnyev ráborul az íróasztalra, a hátába kés, csurog belőle a vér, ismered? Nem, de jó hallani, ugye? Gondolom, hogy hasonló rúgóra működött. Következzék ismét egy mécs gyűjtés.
Másik ilyen butas masszer az már az én időmben. Ugye én is 6 évet töltöttem ott, tehát elég sok smasszerrel megismerkedtem. Ezt a smasszert cellának hívtuk, mert mindent kétszer mondott, tehát ilyen duplázott mindent, és egyszer kora hajnalban, hogy 4 óra tájba fölrúgdalja a zárkajtót, és a következőt ordítja be, de úgy, hogy ott hallotta mindenki. Azt mondja, hogy Mécs, Mécs, maga a Szentírmai? Mondom, ne. Én a Mécs vagyok. Jó van, aludjon tovább. 5 perc múlva megint rugdalja az ajtót. Mécs, Mécs, maga is jön. Ugyanis kiderült, hogy vittek minket valahova a vidékre dolgozni. És engem ismert. És a lista végén volt a Szentírmai.
Bocsánat, de megint rejtőtött az eszembe, ugye a neve van Petrovics, maga hollandi, szóval neve körülbelül van, nézze van. Csak meg, van-e postám neve Petrovics.
Mennyi smaszterrel volt az emberek dolga, voltak ott kedvesebbek, rosszabbak, hát...
Igen, a Bécsén említett délután egyet, egy ilyen humanista smasztert, azt mondja, vigyázzanak, most ordítani fogok.
De voltak nagyon teljes smaszterek.
Markóban volt egy smaszternő, aki felcser volt, és mi Korbácsos Rózsinak hívtuk, mert előéletében 56 előtt állítólag Ávó közelégében korbáccsal dolgozott. És ez a Korbácsos Rózsi reggel vizitet tartott, ami úgy nézett ki, hogy az ember megállt a zárkahajtóba, vigyázba, és elmondta, hogy mi baja van. Na most volt olyan, aki hát tudta, hogy nem orvos a Korbácsos Rózsi, mondott valami latin betegség nevet, vagy esetleg konjugáció perifrasztika, vagy valami hülyeség. Erről Korbácsos Rózsi egyébként úgy osztotta a gyógyszereket, hogy amikor elmondta, hogy kérdezte valakit, hogy mi baj van, azt mondja, fáj a fejem. No, azt mondja, hány évet kapott? Azt mondja, 15-öt. Na, lássa, azt mondja, nekem is fájna, ha 15-öt kaptam volna. Egyébként a zsebeibe fiolák voltak, és abban illetve üvegcsékbe fiolákba gyógyszerek, és a bal alsó 3-asból adott, mint tértfájásra, a jobb alsó 2-esből, vagy a jobb felső 3-asból. Szóval így tudtuk, hogy innen adja. És egyszer az egyik ilyen hát beteg ott jelentette, hogy neki mi baja van, és erre a Korbácsos Rózsi így, miután hallotta a látleletet, mondja, hogy hát kérem, én nem vagyok orvos. Erre az űrge tetetett meglepet, és hát akkor honnan tudja, hogy nekem milyen gyógyszert kell adni? Erre a 10-es elvtár sötét zárka, és akkor rácsapta az ajtót, hát volt ilyen smasszer is. Ennek ellentéte volt, Vácon volt egy ilyen kedvesebb smasszer, akit úgy hívtunk, hogy Prikulics a lakály. Epiteton orrásza volt neki ez a lakály. És hát egyszer énekeltünk egy csasztuskát, ami, hát most nem akarok itt énekelni, egyébként alkalmas, mint érdemes.
Na, próbáljuk meg!
Hát, csinál, hogy nézd ezt, hogy elkezdek itt dalni.
Nagyon jól, na, Balázs besegít. Galkó Balázs besegít.
Legalább targoncával.
Na.
Elmondom, hogy, na, megkísérlem. Így szólt a nóta, hogy szólt már ének a verébről, a mezei nyúlról, szóljon most a legdrágábbról, felügyelő úrról, hogyha ő ránézek, elfog a csodálat, nincs a kerek földön, nála nagyobb úr. Nem törődöm én azokkal, akik engem fúrnak, követem a parancsait felügyelő úrnak, mert én nálam az a szabály, abban van a mérték, minél jobban hosszabbítsam az ő drága éltét, mint a bogár röpülök a felvillanó fényre. Örülök, hogy méltó vagyok így nagy kedvezményre, életemet a jóságos szeme előtt töltöm. Nem csoda, hogy Tündérország számomra a börtön. Amikor ideigítottunk, nyílt az ajtó, bejött a Prikulics, és a következőket mondta, basszák meg, nem is olyan rossz emberek maguk.
Karácsony Gábor.
Én is ilyen smasszert mesélnék. De az nem volt annyira jó, de ez a Kucsera volt, aki váltott, a főparancsnok volt, azt hiszem, és nagyon vértolulásos ember volt, mondták is, hogy valami családi bajai van, és hogy azért, és akkor megérkezett oda Három. Hát én öreg uraknak néztem őket, lehet, hogy nem voltak azok. Knop Sándor, aki a Gyosznak volt főtitkár annak idején, és Kun Hédervári, és igen, és a Bornemisza Géza ipari miniszter, akiket azt hiszem, hogy mi úgy tudtuk, hogy azért hozták be őket, hogy be legyen bizonyítva, hogy ilyenek csinálták a forradalmat. Hát én a Knop Sándorra voltam egy zárkában, és én akkor láttam először igazi konzervatív embert, nagyon igazi humanista volt, nagyon mély és komoly gondolkodású embernek ismertem meg, de hát mi mind forradalmár voltunk, és olyan érdekes volt, hogy egy ilyen konzervatív. És ő viszont egy hovardi lény volt ott, mert ő nem ismerte el az egészet. Szóval neki már fegyelmiei voltak a Markóban is, mert az őrnek megmondta, hogy ön nem azért van itt, hogy kötekedjék velem, hanem hogy kiszolgáljon bennünket. És ezért ugye sötét zárkát kapott, de ő nem tágított valahogy. És akkor megérkeztek, és az egy földön túli látvány volt, mert ő valami, úgy tudom, hogy ilyen sváb munkás gyerek volt, és kitanították a kapitalisták, tehát nem volt ő egy született úr, de kapcsát csavarni így sem tudott. Mind tudtunk, és ő nem tudott. És azért, mint a Hermes szárnyai, ugye a bakancsa mögött, vagy ez a rapcika mögött, úgy csattogtak ezek az üzék, és ugye mentünk ugye a körben, és néztem, hogy úristen, de érdekes ember, és még nem tudtam, hogy ki ez. És na mostan ugye úgy kellett sétálni lehajtott fővel, hátratett kézzel, a lehajtott fő az a megalázottság és megadás jele, hát mi mindig felvetett fővel sétáltunk büszkén, kivéve aki diskurálni akart a szomszédjával, mert azok lehajtották a fejüket szabályosan. Hát így mi suttogva jól tudtunk beszélni, viszont a Bornemisza az 8 párral előrébb sétált, mint Knob. És akkor a Knop Sándor kilépett a sorból, hát ez hajmeresztő volt, és előre ment, és utolérte a Bornemisszát, és harmadik emberként becsatlakozott mellé, és két kézzel gesztikulálva elkezdett vele beszélgetni. És néztük a Kucserát, hogy mit szól ez a Kucsera, aki középen állt, és a Kucsera is nézte, hogy mit szól ez, mert azt hitte, hogy nem tudom, megnyílt a mennyek országa, hogy egész furcsa dolog történik. És végül is rábírt mutatni a Knobra, és elkezdett olyan, egész elvékonyodott a hangja, és rikácsolt, hogy maga, maga ott, maga, és a Knob olyan kérdő magán mutatott, hogy miért, mi van. Jöjjön, és akkor igen, elindult arra felé, nagy sokára eszébe jutott, hogy le kell venni a sapkáját, úgy oda kacsázott valahogy, és azt mondja neki a Kucsera, hogy mit csinál maga? Azt mondja, hogy beszélgettem a barátommal. És ekkor a Kucsera megnyílt alatt a föld, befogta bal kezével a szemét, még pontosan emlékszem, hogy a jobbal úgy hadonászott, ilyen elutasítóan, egész vörös lett a feje, és egész inci-finci vékony lett, és úgy rikácsolta, hogy menjen innen, menjen innen, és nem is büntette meg a Knobot, mert ezt nem bírta beilleszteni ugye a világrendben.
Ez egy katonaságnál is mondják egyébként, hogy ha nagyon nagy disznóságot csinálsz, azt megúszod. Tehát, igen, hogy mit tudom, 10 századnál kiteszed a lábad, vagy őrségbe, akkor igen, ezt nem meri jegyzőkönyvezni, vagy hogyha mit tudom én, egy tanárt elküldtek melegebb éghajlatra, az elég kellemetlen volt az igazgatónak jelezni, ugye, hogy a Szedlacsek azt mondta, hogy... Úgyhogy valószínűleg itt ez a dolog működhetett. Egyébként, ha már konzervatív figurákat említesz, kérlek szépen, rokonainkhoz jártunk le Debrecenbe a 60-as években, ahol élt még az öreg Purgli, egy Purgli rokon, ugye a Horthy volt ugye Purgli lány, aki kérlek szépen megette a szociális ebédjét, vagy nem tudom, a maradékot hozta egy fém ételhordóba, teljesen legatyásodva egy ilyen egykor jobb napokat látott ballonkabátban, majd kiállt a szociális étkező elé, és elkiáltotta magát, hogy ember, ember, taxi. Szóval mondjuk ez a páros, és hát szóval egyszerűen akkor még ugye nem kellett mondjuk egy taxira több évet várni, mint később az NDK-ban, de hát taxit semmiképp sem volt könnyű kapni. Ági, hogy van? Jó hallgatni?
Én úgy szórakozom.
Hát most rossz leosztásban van, ugye, mert hát börtönben. Nem is látogatott senkit később? Látogattál, nem. Legyünk konzekvensek, bocsánat.
Nem, igen. Nem, látogatni nem, de mielőtt még elítélték volna mondjuk Obersovszkit, akinek nem volt hova menni, amikor szökésbe volt, és ugye mi egy hármas, tehát nem én, mert az semmi, rávenni, mert egy társbérletben laktunk, ahol egy idegen idősebb asszony lakott, utána a társbérlet másik két szobájába az édesanyám, én később születtem, tehát már benne volt a korban, a sógorom édesanyja, aki még idősebb volt, és én. Na most ezeket rávenni, hogy én felhoznák egy urat egy éjszakára. Azt mondja...
Az ez a lásd, de ebédre otthon legyenek, ugye? Hát pontosan erről van szó.
Miért akarok én? Ide vagyunk mi itt elegen, és nincs több ágy. Mondtam, hogy most éppen nincs hova mennie. Valami szöget ütött azért az ő fejükbe, hogy itt valami nem teljesen stimmel, mert valamiért biztos neki bujkálni kell. Én enyhe célzásokat tettem, de hát ma is büszke vagyok rájuk, hogy amikor végül is ez, hogy az urat felhozhatok odáig, mert hogy neki bujkálnia kell, akkor rá tudtam venni ezt a 260 felé, vagy 65 volt a Cili néni, rá tudtam őket venni, hogy velünk egy szobába. A Gyula a földön ott aludt, és azt hiszem két napig dekkolt ott, mert hát kimenni nem volt hova, elég frekventált helyen laktunk, mert a Rákóczi úton volt ez. Úgyhogy őt, akit köröztek, nem is tudom, hogy miért jobb helyet te nem találtál akkor, de hát szóval ott dekkolt két napig. És értem. Az elég jó pofa dolog. Na most a komplikáció csak akkor jött, amikor azt hiszem 3 hónappal később a halálos ítéletet meglátták a Szabad Népben. Az kicsit kínos volt, vagy nem tudom mennyivel később.
Gyula és a hölgyekkel sikerült komilfoszad rendesen viselkedtél magyarul?
Én egy általában rendesen viselkedtem. Szoktam mondani, hogyha na, ezt nem mondom, mert azóta...
Jó, szóval nem éltél vissza a vendégjókkal.
Szívvel gondolok vissza, tudod. Azzal akartam csatlakozni, az Ági nem is a Tolnai Klári sokat járt, mert járt egy időben a Darvashoz, járt aztán a Mensároshoz, és azt a könyvet, amit ő fűzött össze, azt a Darvasról, a Mensáros örökölte a Mensárostól. Én örököltem, és hogy még tovább dramatizáljak. Miért,
te is tudom? Udvaroltál a Tolnai Klárinak?
Hogy?
Te is udvaroltál a Tolnai Klárinak? Nem.
A Mensárostól, a Darvastól, a Mensárosra maradt a Darvasnak. Ugyancsak hálás vagyok, mert ő volt a gyűjtőbe a könyvtáros, a rabkönyvtáros, és te olyan csodálatos angol könyveket, meg német könyveket kaptam tőle, amilyeneket kin azokban az időkben, amikhez kin azokban az időkben nem lehetett hozzájutni.
Darvas Iván nem csak könyvtáros volt, hanem még valami is. Tanú is volt, igen, Gábor, akkor ezt...
Tanul, mi perünkben tanul volt a Darvas Iván, de mi most sajnos hát jogász voltam nem sokáig, és mi 5 voltunk, és ebből 2 külön voltak, csak úgy oda csapták, akik a Fogoly Szabadító Bizottságban voltak, a gyűjtőfogházban, és hát a Darvas is, tudjuk, hogy a test, mondtam, a bátyáig ment oda ki, tehát ezért akkor már el volt ítélve. És meghozták Darvas Ivánt, bennünket a Tucsek Gusztáv tárgyalt, ugye ez egy borzalmas név, és nagyon rossz indott ember voltam, most a Darvas megjelenése az ott megolvasotta ezt a zord telet, ami a teremben uralkodott, mert az írnoknő, a Tucsek írnoknője, az egy csinos lány volt, én egész időt őt nézegettem, mert...
Nem a Tordján József volt?
Nem, kifejten nem, szóval mikor erről szó volt, akkor mondtam, hogy nekünk szerencsére egy nagyon helyes lány volt, és a Darvas is helyes volt. Na most a lánynak nagyon tetszett a Darvas. A Darvas meg ilyen rabrába volt, és az ajtó félfának dőlt, a jobb karját a tarkója mögé helyezte csábosan, és így úgy áldogált. Ott a lány meg előtte így udvarolt neki. És ez, szóval az hihetetlen volt az egész már így. Csak ha elkezdődött a tárgyalás, a Tucsek próbált komolyságot hozni a dologba, ami neki mindig sikerült, de ekkor nem igazán. Csak akkor kihallgatta a Darvast, hogy na Darvas, mondja, hogy mesél, hogy mi történt, és a Darvas eljátszott a kár, nem volt ez fölvéve filmre, kiválóan játszott el, hogy hogy ült otthon, mutatta, hogy hogy ül. Eljöttek, értem, gépkocsi, mutatta az autót, akkor Tucsek már rászólt, hogy Darvas, komolyságot. De azt kérdezte a bíró, hogy mondjam el. És akkor lementem a lépcsőn, lejött, szóval kinyitották az ajtót, mutatta, hogy üljön be Darvas, és hiába ő csak így bírta elmondani. Megérkeztünk a gyűjtőben, na ez már megelégedett a Tucsek, azt mondja, hogy ismer-e valakit a vádlottak közül. Hát szerintem fölismerte őket, mert ez később kiderült az életben, de ő azt hát akkor hazudta tulajdonképpen, hogy nem emlékszik senkire. Na nézze meg jobban, mondta. Tucsek nézte jobban, és nagyon mutatta, hogy hogy néz bennünket, és nem ment a dolog, és akkor azt mondta a Tucsek Gusztáv, ugye, aki azóta meghalt, Isten nyugasztál, hogy csalós, ez szerintem ez csalás, és sokat csalt, hogy álljanak, vörös ásvány, álljanak föl. Ők fölálltak. De őket kellett fölismerni. Na, így emlékszik meg rájuk. És akkor azt mondja a darvas, hogy hát, ha az urakat sérti, hogy én azt mondom, hogy átlag arcuk van, én mondhatom, hogy emlékszem, és akkor ilyen nevetést tört ki akkor is a teremben, és pedig hát illetve ott jobb is volt az akusztikál dolognak, ugye, mert nagyobbat csattant ez, és elvedették a darvas, de ilyen dicsel, úgyhogy nagyon jó tanult a darvas. Bolondot csinálta a Népköztársaság itt élő székében.
Naponta kétszer küblisztek, amikor nagy csörömpöléssel kivitték ezeket a hatalmas rozsdás részbilik, vagy vasbiliket, és hát nagyon sok kiblit kellett kivinni, a házi munkások ezt nem győzték, és segédházi munkásokat fogadtak föl közülünk. És egyik ilyen segédházi munkás volt a Darvas Iván. Na most tudni kell, hogy a segédházi munkások egy kicsit több kaját kaptak, tehát meg egy kis mozgást jelentett, és ezért elvállalták a kübli hordást. Ezt csak nyílik az árkajtó, és megjelenik Darvas Iván, és elegáns pukkedlit téve, kezébe tartva az üres küblit, ezt mondja, uhaim, voilà a kübli. És ettől úgy átmelegedtük mindnyáján. Szóval egy-egy ilyen kis humoros szikrácska, vagy forgács az emberek egész napra elegendő melegséget adott, és könnyebben tudtuk átvészelni a dolgokat.
Egy zene számmal fejeznénk be Galkó Balázs gyűjtéséből, de mielőtt bejátszanánk, Balázs, arra kérlek, hogy mondd el nekünk, hogy mit érdemes tudni erről a dalról.
Ezt a dalt 1987-ben gyűjtöttem, Csengei Dénes énekelte nekem, Jancsó Miklóssal forgattuk a Szörnyek évadját. Ez egy munkás indulónak a dallamára íródott, ugye az úgy szól eredetileg, hogy kiket az élet gondra felnevelt vagyunk az izzó felkiáltójel. Befejeztük a forgatást, hazajöttünk, és a Miklós 3-4 nap múlva mesélte, hogy képzeld el, fölhívott XY a pártközpontból, és nem emlékszem, hogy ki volt. És azt mondta, hogy te meg vagytok ti őrülve, hát miket hallok én, miket énekeltek ti a pusztába. És Miklós elkezdte a telefonba énekelni a következő dalt. Kicsi az ország, sok a katona. Kicsi az ország, sok a katona. Hely, orosz testvér, menjetek haza. Ha bevárod, egy hamar meglátod, más világ jön rátok, s a tankjaidokra. Hely, orosz testvér, menjetek haza. Natasa áll a tajga közepén. Ti rátok vár, ő fest orosz legény. Hát fog a puskád és a kapitányod, nincs itt szükség rátok, se tankjaidokra. Kicsi az ország, sok a katona. Kicsi az ország, sok a katona. Hely, orosz testvér, menjetek haza. Ha bevárod, egy hamar meglátod, más világ jön rátok, s a tankjaidokra. Kicsi az ország, sok a katona. Katasa áll a tajga közepén. Rátok vár, ő fes orosz legény. Hát fog a puskád és a kapitányod, nincs itt szükség rátok, s a tankjaidokra. Kicsi az ország, sok a katona.
Ez volt a Kabaré Szeparé első évfolyam első szám, nevető 56. A kedves résztvevőknek köszönöm a részvételt, Mécs Mónikának, Galkó Balázsnak, Margitai Áginak, Makkárolynak, Óbersovszki Gyulának, Nagy Mihálynak és Karácsony Gábornak. A felvételt készítette Galambos Endre és Kerekes Endre, munkatársak voltak Veszelka Mária és Nyilas János. A Rádió 23-as stúdiójából búcsúzik a műsorvezető Fábri Sándor.
Rádió Bombonier, a Kabaré rádiója.
Mindennek előtt is bátorkodom megjegyezni, hogy önök e pillanatban egyáltalán nem látják tisztán a helyzetet.
Mi van, Sajókám? Két hete nem volt a kávéjában.
Nem tudtam jönni, Jenciké.
Miért?
Ázsiai volt.
Hála Istenek, azt hittem, hogy beteg volt.
Pont belém botlott egy kopott kokott, ki épp ott kotlott kezében a blokkal, és némi okkal, míg borára várt, tekintet nélkül korára egy vakzenésszel kokettált.
Aki itt ül előttem, az már egy pozitív Schmasserman, Schmasserman pozitív.
Ő az öreg Amádó legkisebb lánya, kis Mió.
Asszonyom, mi van a kisebbik fiával? Nem látom az utóbbi időben, mire a mama azt mondja, a csibész kölyök, hát nem disszidált.
Tóth Elvira biológiás.
Beloljuk meg, lények!
Ha én egyszer kinyitom a számat, ha én egyszer elkezdek beszélni.
Gondolom, ha a Cyranónak lehetett egy ormonológia, nekem is lehet egy fülmonológom.
A fiúk a bányában dolgoznak.
Anyósom, tudja, ne félj!
Amióta én magát síretetem, nem bírok magával.
Béla!
Na.
Jó estét kívánok, hölgyeim! Jó estét kívánok, uraim! Szervusztok, srácok!
Csókolom, anyuka! Látom, meggyógyult a lába, már nem jár bokta.
Kik voltak ott?
Hát én a Gyula, meg a Tóthot!
Vagy mondja, hogy eltárs! Álljál meg, cseréljünk elvényt, vagy valami!
Gugyarák, Lajos volnék, elipszilonalot középen sublimatíve.
Géza, halkíts le azt a hülye tévét. Géza, nem hallod? Halkíts már le, mert megsüketülök.
Várjál, Gézus, lehalkítom a tévét, mert nem hallom, hogy mit mond.
Hát, ez ebben a formában nem. Egyáltalán nem igaz.
Ha mit csinálják, Lepsémi még megvolt.
Hát ez egy elég hülye vicc volt. Jó, hogy bele nem lépek.
Mondom az urámnak, Tibi.
Mindenki csókolok, ilyenek a csajok.
Keresek Vöröskő utca, Istenhegyi út környékén.
Kérlek egy fröccsöt.
Ébresztő, mert jönnek a csehszlovákok, jönnek a csehszlovákok.
Ott áll a Kocka utca 13.
Elnézést kérek a Magyar Rádiótól.
Hogy jött meg az elmúlt az ajtó, hogy jött meg maga?
Mert azt írja az újság, hogy a budapesti kórházak össze akarnak dőlni.
Hát, igen.
Hát tudja is a mama, azt tudja.
Tisztelt szülők, kedves tanárok, diákok, Irma néni.
Ha minden hozzám tart, hogy mindig el kell magyaráznom. Ne veszünk egyszerre!
Mert nyomjátok!
Nyomjátok! Ursus, vedd el kisipar!
1938 Moszkva. Sztálin gozik a hó.
Mindenkinek kusszantás, aki bejutott.
És ha bármi problémátok adódik az életbe, azt oldjátok meg magát!
Rádió Bombonier, a kabaré rádiója.